Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kohut Zoltán, szakújságíró, köszöntelek Zoli szeretettel.
Szia Ági, én is köszöntelek és a hallgatókat is.
Azt gondolom, nagyon sokan szeretik már azt a sorozatot, amelyben beszélgetünk és nagyon érdekes témákat boncolgatunk segítségeddel, vagy hát vezetéseddel. Ígértük a hallgatóknak, hogy most ugye sajtótörténeti sorozatban vagyunk, hogy még fogunk ebben a témában beszélgetni, sőt, hát tulajdonképpen talán a legizgalmasabb rész most jön, hiszen arról foglak kérdezni, hogy a manipuláció hogyan működik, hiszen akár pozitív, akár negatív módon mindig ez a célja valahogy a tájékoztatásnak, vagy ez is célja.
Így van, sőt, olyannyira része a tájékoztatásnak, hogy a mi mindennapi életünkben a két ember közötti beszélgetésnek is a döntő része az valójában nem a tartalmi üzenet átvitel, hanem az érzelmi. Ezt általában nem szoktuk tudni. Na most persze itt nem arról van szó, hogy a nap 24 órájában, illetve mondjuk 18 órájában manipuláljuk egymást, vagy minden interakciónál manipuláljuk egymást, de az viszont egészen biztos tudományos tény, hogy a kommunikációnk döntő része érzelmi. És az a probléma, hogyha ezt kívül hagyjuk a számításból, akkor válunk igazán manipulálhatóvá majd a sajtótól is.
Igen, ez nagyon érdekes dolog a diákoknak, amikor informatika órán tanítom őket, és mondjuk egy kis bejegyzést készítenek, mindig felhívom a figyelmet, hogy a kép feltétlenül egy jó képet társítsanak, mert ugye a kép az 80%-át viszi az információnak, de ezt így én sem ismertem, hogy maga a közlésnek, bármilyen közlésnek nagyon nagy százaléka tulajdonképpen a hozzátársított érzelem.
A döntő százaléka. Tényleg ez számomra is megdöbbentő volt, amikor tanultuk főiskolán, hogy ez 7-8-10%-ra teszi.
7-8-10%?
Pontosan, ez nem tévedés. 7-8-10%, hát most ez nyilván kutatástól, mérési metódustól függ, hogy ez ki, hogy méri, de az arányokban nyilván nem lehet ekkorát tévedni. Amikor beszélgetünk egymással, akkor a szövegesen átvitt tartalom, tehát a száraz anyag, hogy így mondjam, az ennyi, durván 10%, igen, az összes többi, amit keresztülvész egymás között ezen a kommunikációs csatornán, tehát egymás között, amit közlünk egymással, abban csak ennyi a nettó tartalom, és az összes többi az valamilyen érzelmet, a kapcsolatunk leírását, megtartását ábrázolja. Igen, tehát persze nyilván nem csak jó indulatot lehet átvinni, vagy nem csak szeretetet, meg partnerséget, meg kapcsolattartást, hanem lehet félelmet, vágyat, dominancia szándékot kifejezni azzal, hogy hogyan közlünk valamit. Hát most tudod, hát bejövök a szerkesztőségbe, és te mondjuk a tréfából lelocsolsz egy pohár vízzel, akkor azt mondom, hogy de kedves vagy Ági, és ezzel már is ugye módosítottam a szóbeli tartalmat, fogod tudni rögtön, hogy valójában neheztelést fejezek ki ezzel a megrovó hangsúllyal. Ha viszont bejövök és főzöm nekem egy teát, akkor azt mondom, hogy ó, de kedves vagy Ági, a hangsúlyból fogod igazából tudni, hogy én mit is mondtam.
Szedjük akkor össze, hogy mi minden az a 90%. Mm-hmm. Tehát ugye itt mondtad a hangsúlyt.
Igen, tehát ugye a hangsúly az döntő. Ahogy az előbbi példa is mutatta, azzal akár nem csak, hogy árnyalni tudom a szöveges tartalmat, de akár teljesen az ellenkezőre tudom fordítani.
Gondolom, az arckifejezés.
Így van. Másik óriási halmaz az a testi mi voltunkra vonatkozik, tehát amikor beszélgetünk egymással, természetesen ez tudat alatt folyik. Tehát ennek nem vagyunk tudatában, hogy nézzük egymás szembogarát, hogy tágul és szűkül a pupilla, hogy jobbra vagy balra nézünk. Ezt is tudjuk, hogy amikor mondjuk a jobbkezesek füllentenek, akkor mit jobbra lefelé néznek a szemükkel. Amikor emlékezetből halásznak elő valami infót, amit meg akarnak osztani a másikkal, akkor meg inkább fölfelé néznek, és így tovább. Ezeket nem tudjuk, a kommunikáció tudománya dolgozó kutatók ezeket persze figyelik különböző technológiai eszközökkel, de ezeket mi használjuk és figyeljük is egymáson, attól, hogy nem tudatos, attól ezt figyeljük, és fogjuk tudni, hogy a másik valójában, amit szavakkal mondott, az egy dolog, azt ugye a lelkünk tudja, hogy az csak egy dolog. A lényeg az, hogy azt hogy mondta az illető.
Sokkal jobban hiszünk ezeknek a tudattalan tartalmaknak, mint amit konkrétan mond valaki.
Igen, a legkülönbözőbb ágazatokban tanítják az embereknek, a kémektől, a képernyőkön szereplő embereken át, tanároknak, csomó mindenféle szakmában tanítják, hogy...
Mik ezek a jelek, esetleg hogy lehet felismerni?
Igen, hogy ezeket...
Tehát, ösztönösen is felismerünk
hogy a testünkre figyeljünk. Tehát például a pszichológiában alapvető az, hogy a pszichoterapeuta, akár terapeuta, akár személyiségfejlesztő üléseket folytat, az döntően arra figyel, hogy a vele szemben ülő kliens vagy páciens, attól függően, hogy betegemberről vagy fejlesztésben utazó kliensről van szó, akkor döntő az, hogy arra figyeljen, hogy az illető hogy mondja azt, amit mond, és kevésbé azt, hogy mit mond.
Kohut Zoltán szakújságíróval, ugye a kommunikáció az újságírás történetében vagyunk. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval. Az újságírás történetét vettük sorra, és a legizgalmasabb résznél járunk, manipuláció. Az előző részben arról beszéltél, hogy a kutatások is bizonyítják, hogy az átadott információ tartalom 90%-a nem a tényanyag, hanem a gesztusaink, a mozdulataink, a hanglejtésünk. Ezeket szedjük sorba, egy párról már beszéltünk.
Igen, tehát az, amikor beszélünk, akkor ez úgy értendő, hogy nem csak az számít, és nem csak az történik meg két ember között, amit az átvitt szavak, tehát mint mondjuk kognitív tartalom átkerül a közlőtől a befogadóig, hanem egy csomó minden mást is közlünk a másikkal, ami döntően és szorosan hozzátartozik a közölt tartalomhoz. Tehát az, hogy például milyen hangsúlya mondjuk, hogy milyen testhelyzetet veszünk fel, hogyha mondjuk azt mondom neked összezárt karokkal, meg összezárt lábakkal, szűkre szorított szájakkal, hogy oké, beszélgessünk, és ilyen komor hangot adok hozzá, akkor oké, hogy azt mondtam, hogy oké, beszélgessünk, de nyilvánvalóan fogod tudni, hogy ezt a ágában sincs megnyílni, tehát az a közlés az egy nagyon lecsonkult, értelmetlen párbeszéd lesz. Míg hogyha mondjuk megnyitom a testhelyzetem, kinyitom a szemem, vagy tágabbra nyitom a szemem, és azt mondom, hogy gyere Ági, beszélgessünk, és a hangsúlyom is egy készséget fejez ki, akkor noha a szavak ugyanazok, a jelentés és az átvitt üzenet, az nyilvánvalóan egészen más. Hogyha két ember vagy több ember beszélget, akkor ott az is számít már, hogy egyébként milyen viszonyban vannak, és amikor beszélnek egymással, akkor ezek a viszont szabályzó gesztusok, testi nyitottság, az, hogy milyen lassan, milyen gyorsan beszélnek, az, hogy mennyit beszélnek, még az is fontos. Az mind túl azon, hogy milyen üzeneteket visznek át, milyen szóbeli üzenetet visznek át, igen. Közben folyamatosan szabályozzák a köztük lévő viszonyt, azáltal, ahogy viselkednek közben.
Mennyire engedem megszólalni a partnert például, vagy én uralom az egész beszélgetést?
Igen, ez is számít. Aztán például az, hogy a hangsúlyhoz még annyit, hogy most elkezdünk, mint egy gép darálni egy szöveget, hogy a kommunikáció tudománya azt tartja, hogy a közlés százaléka, mit tudom, x százalék, hát ez nyilván értékelhetetlen. Tehát ebből is érezzük, hogy ugye a robothang az lehet, hogy közölt tartalmat, de igazából nem fogjuk tudni. Tehát mint egy száraz eledel, bizonyos értelemben emészhetetlen. Na most ez egyébként azért fontos tudni szerintem, mert ugye az könnyű belátni, most ilyen példákat mindannyian ismerünk. Tehát, hogyha ezen elkezdünk gondolkozni, akkor magunk is fölfedez, nem kell hozzám tudósokat olvasni éveken át, ezt fogjuk tudni az életünkből. Na most ez azért fontos a sajtófogyasztás szempontjából nekünk, sajtót fogyasztó átlag embereknek, mert föl fogjuk tudni azt is fedezni, hogy amikor mondjuk a sajtótól kapjuk az információt, és nem egy másik embertől, a sajtó sem vetközheti le, ő sem helyezheti magát kívül ezen a törvényszerűségen, neki is érzelmeket, eszközöket kell alkalmaznia annak érdekében, hogy hatékonyabban vigye át az üzenetét. Mondok egy példát, a bekezdést. Tehát, hogyha egy sajtótermék bekezdések nélkül próbálna egy cikket lenyomni az olvasó torkán, akkor sokkal nehezebbé tenni a saját dolgát, vagy egy tévéműsorban a speakerek egyfolytában beszélnek megállást nélkül ugyanazzal a monoton hangsúlyjal, tehát az emberek megőrülnek, elmennek a képernyő elől, 20 másodperc múlva tovább kapcsolnak. Tehát például a szöveget hogyan és mennyire tagolják, milyen ügyesen, milyen gyorsan, milyen gyakran tagolják, az is számít.
Az jutott eszembe a való életből, hogy volt egyszer egy nagyon vitás szituáció az életemben, és a TV1-es csatornán ezt közvetítették, és tudom, hogy a műsorközlő azt akarta, hogy mi tűnjünk fel pozitív színben, és a vita partnereinket feketébe öltöztették, bennünket pedig csupa színesbe a stáb. És utána ezt gyakorlatilag nem mondták ki, de tudtuk, hogy ennek az lesz az üzenete, hogy a szép, színes és kedves, meg a szigorú és fekete, az bármit is mondunk konkrét tartalom szerint, minket fog pozitívabb színbe feltüntetni.
Igen. Az, hogy milyen képi illusztrációval kísérjük azt a szöveget, amit átviszünk, természetesen igen, az is. De, tehát ugye ezt látjuk nap, mint nap, tehát amikor egy politikai kampány népszerűtlenni akart tenni valakit, akkor nyilván fekete-fehérrel, borostársan, előntrend gesztusokkal az arcán fogja ábrázolni, míg az ellenkezőjét pedig fényes színekkel, világos tónusokkal, derűs arckifejezéssel, olyan személy környezettel, akikről tudjuk, hogy népszerűek, család, híres ember, stb.
Hihetetlen, hogy mennyire meg lehet komponálni egy hírt, azért ha belegondolnak ebbe a hallgatók, akkor rémisztő, én azt gondolom. Ez, amiről tulajdonképpen beszélgetünk, és ami a cél, hogy tudatosan nézzünk tévét, tudatosan hallgassunk rádiót, tudatosan olvassunk újságot, ebben kulcs az, hogy elgondolkodjunk rajta utána, hogy miért van vagy volt ilyen hatással ránk az a hír vagy az a szöveg. Hamarosan folytatjuk a manipuláció témakörében a beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
folytatjuk a mai, szerintem rendkívül izgalmas beszélgetésünket a manipulációról. Kohut Zoltánnal beszélgetünk tovább. Ugye te szakújságíró vagy, az újságírásban dolgozol közel 30 éve. Eddig azért hanglejtés, gesztus, mozdulatok, szememben néznem. Ez az újságírásban hogy jelenik meg a manipuláció? Hogy lehet felfedezni?
Az első az az, hogy azt tudjuk, hogy a közlés az nem csak tartalmi közlés, hanem ahogy beszéltük, érzelmi tartalmakat is közvetít, szabályozza a beszélő vagy a közlő és a befogadó közötti kapcsolatot. Tehát, hogyha azt tudjuk, hogy itt érzelmek, akaratok, vágyak, szándékok is mennek, miközben beszélgetünk.
Sőt, 90%-ban a tudósok szerint.
Sőt, döntően pontosan igen, a kapcsolatunkra és az átvitt szándékokra, meg érzelmekre irányuló tartalmak mennek át. Ezt azért fontos tudni, mert így akkor fel fogjuk tudni ismerni ezeket. Tehát fogjuk tudni, hogy amikor mondjuk egy sajtóhír, vagy egy tévés híradós anyag, vagy egy újságcikk, vagy egy óriás plakát akár, valamilyen erős érzelmet kelt bennünk, akkor ott elég önmagában azt tudni, hogy ez ettől a közléstől keletkezett bennünk. Tehát nem vagyunk kiszolgáltatva annak, hogy gyanútlanul higgyünk az átvitt tartalomnak. Ha tudjuk, hogy minden közlés érzelmekkel és szándékokkal jár, akkor tudjuk, hogy valaki érzelmeket akart bennünk kelteni, van rá már egy lehetőségünk, hogy elgondolkozzunk azon, hogy vajon milyen szándékkal. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom neked, hogy a Homo sapiens, amióta lejött a fáról, azóta vándorol a bolygón jobbra-balra, ezzel elmondtam egy földrajzi, antropológiai egyszerű tényt. De hogyha azt mondom, hogy Ági azt fenyeget, hogy millió számra fognak megjelenni fekete bőrű emberek, akik elveszik a munkád és bántják a gyerekeidet, ezzel bizonyos értelemben ugyanazt a tartalmi tényt közöltem veled, de ugye ettől te be fogsz tojni már, bocsánat a kifejezésért, ugye ez történik, hogy most a klímaváltozás, a migráció, az emberek elvezik a munkájukat, a média manipulálja az embereket, mindent lehet tárgyszerűen közölni, és akkor, hogyha én tárgyszerűen beszélek veled, akkor meghagyom neked a lehetőséget, hogy te azzal mit csinálsz. Hogy hozol egy objektív döntést az életedről annak az információnak a fényében, de hogyha elkezdelek pánikba sodorni, vagy alaptalan reményekre bíztatni, igen, pozitív, negatív irányban egyformán lehet manipulálni az embereket. Hú, Ági, hogyha megveszed azt a kocsit, olyan dögös lesz az aurát, hogy mindenki bomlani fog utánad, és nem tudom mi, akkor ez ugyanúgy manipuláció, mint hogyha azt mondom, hogy figyelj, jön a klímaváltozás, költözz el, és halmozd föl konzerveket a kamrába, vagy nem tudom, tehát lehet tárgyszerűen beszélni, és lehet manipulálva, és hogyha tudjuk, hogy ez így működik, akkor nem csak a négy szem közti kommunikációban fogjuk tudni, hanem amikor nézzük a híradót, olvassuk a helyi, vagy országos, vagy megyei sajtót, nézzük az internetet, akkor fogjuk tudni, hogy ez gyanús, mert érzem, hogy nyugtalanít, érzem, hogy felbőszít, érzem, hogy hú, most azonnal vásárolni kezdenék.
Nekem egy nagyon kedves barátom egyszer azt mondta, hogy bármi történik veled, és ez a kommunikációra különösen igaz, gondold végig, hogy miért történt ez veled. Miért lettél mérges, miért lettél dühös, miért kezdtél el félni. Tehát, hogyha ezt a újságolvasás, meg médiafogyasztásra visszaforgatjuk, tehát minden egyes elolvasott hír, vagy megnézett hírtartalom után végig gondoljuk, hogy most ez hogy hatott rám, és muszáj végig gondolnunk, mert profikkal van dolgunk, akkor tudjuk talán eldönteni, hogy helyt adunk, vagy nem adunk helyt annak a közlésnek.
Igen, sajnos nem mindig van rá módunk, nem, hogy visszaellenőrizzük annak az információnak a legtöményebb hányadát.
De még addig se jutunk el, hogy mennyi... hogyan hatott ez, igen, ránk. Miért, igen, hatott ez ránk?
Sajnos nem vagyunk általában olyan tudatos médiafogyasztó, hogy elkezdjük a testünket figyelni. Tényleg itt szó szerint egyfajta testfigyelésről van szó, hogyha felbolygatja a gondolataimat, az érzelmeimet és a testi nyugalmamat egy hír, akkor egészen biztos, hogy ott valami manipuláció van. Na most természetesen lehet, hogy az az adott média igyekezett korrektül eljárni, és tényleg a maga súlyosságában ábrázolta azt a fajta veszélyt, mondjuk, hogy jéges jön, hogy a legkisebbek közül említsek. Szóval néha tényleg indokolt az, hogy a tisztességes közléshez tartozik az, hogy érzelmeket akarjunk kelteni a másikba, igyekezz, mert meg fogsz ázni. Igen. Ezt sem higgadtan mondom. De nem is az a lényeg feltétlenül, hogy mindig tudjuk, hogy mennyi tényanyag van abban a közlésben. Elegendő szerintem első lépésként, vagy elegendő általában arra figyelnünk, hogy fog érzelmet kelteni bennünk a médiából érkező kommunikáció, és hogyha tudatosak vagyunk rá, hogy ez történik, akkor több az esélyünk arra, hogy túl fogjunk magunkat tudni tenni közvetlenül a manipulatív elemeken.
Tehát mindenképpen érdemes egyet hátralépni, és megvizsgálni, hogy mi történt bennünk.
Igen, abból a szempontból teljesen igazad volt, hogy profikkal van dolgunk, hogyha egy kicsit rossz hiszemű akarok lenni, és bennem van hajlam arra, hogy a sajtóval szemben egy mondjuk a kortárs sajtó bizonyos szereplőivel szemben rossz hiszemű legyek, akkor azt is mondhatnám, hogy amikor tudjuk, hogy egy megrögzött tolvaj csaló kezd el hozzánk beszélni, akkor azért egy kicsit, hogy összehúzzuk a szemünket, és olyan gyanakodva sandítunk rá. Én azt mondom, hogy közösségi média, és általában a média termékei felé, például a Facebook lelepleződött már azzal, hogy kiszolgáltatta az információkat a felhasználókról. Ma indokolt egy józan, nem eltúlzott, nem beteges, nem paranoid, de egy éber gyanakvás, egy éber figyelem.
Az éber figyelem azt gondolom az egyik legcsodálatosabb dolgok egyike. Reméljük, hogy tudtak bennünket követni, és nagyon reméljük, hogy tudatosabban fognak mindenféle hírt fogyasztani, legyen az bármelyik csatornán, médiumon, közösségi médián keresztül érkező. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy tudtunk pozitíve hatni önökre. Ez azért szándékunk volt.
Igen.
Köszönjük Kohut Zoltán szakújságírónak, hogy itt volt velünk.
Köszönöm a meghívást.